Köszöntjük kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió Állok Istenért, Egyházért, Hazáért, közelképp Mindszenty Bíborosról című műsorunkat hallhatják. A műsort vezeti Kovács Gergely
és Kis Gabriella.
Technikus kollégánk Szállás György.
Isteni ígéret, reményteli várakozás és örömteli beteljesedés. Ha karácsony a szeretet, akkor advent a várakozás megszentelése, írja Pirinszky János egy 1974-ben megjelent elmélkedésében. És erről szól az ének is, jövel, jövel, Emmanuel, csak téged áhít Izrael. Hozzád sóhajt untalan, mert nélküled oly hontalan. Örvendj, örvendj, Izrael! Mert érted jön Emmanuel. Adventi műsorunkban folytatjuk a november 13-i Mindszenty Lelkinap előadásainak megosztását. Ma dr. Barna Gábor néprajztudósnak a Szentek, Védőszentek, Példaképek című előadását és az én összegzésemet hallhatják Mindszenty Bíboros szentjavatási eljárásának örömteli alakulásáról.
Ha tehetik, tartsanak velünk!
A szent kultusznak, ahogy
előadásom címe is jelzi, két fontos összetevője van. A szentek egyszerre védőszentek és példaképek. Patronátusuk a római patrónus kliens kapcsolatban gyökerezik formailag. Mindez, mint példakép voltuk, pedig mindig a történelmi korok függvénye, hiszen a különböző történelmi korok más-más szükséghelyzetben fordultak közbenjárásukért, és más-más erényeket tartottak követésre méltónak. A patronátus, a szentek tiszteletének ez a vonása a kereszténység újítása volt, hiszen összekötötte az élők és a holtak antikvitásban mereven szétválasztott és átjárhatatlan birodalmát, azaz átformálta az élők és a holtak közössége közötti viszonyt. A patrónus megvédi klienseit, mint ahogy a szent is a különböző szükséghelyzetekben segít. Ezt a sajátos társadalmi viszonylatot Szent Ambrus vetítette rá a keresztény kapcsolatokra. A korabeli római jogban a patrocínium védelmi kötelezettséget jelentett, amellyel a patrónus a kliensét védelmezte. Ennek mintáján egy szentnek is megvan a maga védelmi kötelezettsége patrocíniumánál fogva. Így segíthetnek a szentek mindenféle bajban, és minden mesterségben is a későbbi korokban, mint közvetítők. Patronátusuk jellege életükkel, mártíromságukkal, attribútumaikkal, ábrázolásainkkal, akár ezek legendás elemeivel függhet össze. Közvetítésük sikerességét és hatékonyságát a nekik tulajdonított csodák igazolhatják. A csodák jelek. A hit erejével a szent uralkodhat az elemeken, démonokon, betegségeken, Isten segítségével. A patrónus kliensét betakarta köpenyével. Ez egy jelképes gesztus volt a római jogban. A korszak embere a földi, világi jogszimbolikából ezt a jelképes gesztust átvitte a mennyei védelmezői viszonyokra. Túri Szent Gergely például ezért fordulhatott úgy védőszentjéhez, Szent Mártonhoz, hogy ne csak védelmezőn álljon mögötte a bíróság előtt, hanem takarja is be köpenyével. Szent Márton köpenyének történetét jól ismerjük, de ugyanez az áttételes jelentés fogalmazódik meg a köpönyeges Mária ábrázolásokban is. A szentek közül Mária, a magyarok boldogasszonya, a patrónánk, ahogy a litánia mondja, advokáta nostra, azaz nem csak közben jár, hanem mint egy igazi égi ügyvéd, érvel is érdekünkben Szent Fiánál, akinek oltalma alá futunk, mondja a legrégibb Mária imádság. A szent kultusznak jól elkülöníthető korszakai vannak. A mártírok kezdeti csoportja mellett, akik az egyháztörténetben mindig jelentős csoportját alkották a szentek körének, hamarosan megjelentek a hitvallók. A nem vértanú szentek tisztelete a keresztény üldözés elmúltával kezdődhetett. Ők a hitükért már nem szenvedtek vértanú halált. Az egyik első, már életében szentként tisztelt hitvalló az a Szent Márton volt, aki az egykori római provincia Szavária városában a mai Szombathely területén született. Ezért már Szent István királyunktól kezdve hazai tisztelete különlegesen erős volt. A róla elnevezett szentek házak számát csak Mária a boldogasszony tiszteletére szentelt templomok száma múlja felül. A hitvallók köre aztán bővült az aszkéták, a remeték, a szüzek és a szerzetesek csoportjával. Mindegyik csoport az adott korban alternatív életeket és értékeket tudott felmutatni, illetőleg keresztény erényeket jelenített meg. A szent kultusz kialakulása jól példázza a népi és a hivatalos vallásosság kölcsön hatását. A szentek tisztelete ugyanis mindig lokális közösségekből indult el, és indul el máig. Eredetileg a szenteket csak abban a közösségben tisztelték, ahol sírjuk is volt. Annak az aktivitásnak ugyanis, amit a szent a sírjából kifejt, működő térre és működési időre van szüksége. Ez az idő, haláluk, azaz mennyei születésnapjuk alkalma, azaz a keresztény naptárban elfoglalt napja. Helye pedig sírjuk, ahol testi mi voltukban is jelen vannak. Az a középkor századaiban kiegészült az erekék őrzőhelyével, s lett a kultusznak fontos része a szent hely. És amíg a keresztény ókorban imádsággal, alamizsnálkodással és bőten lehetett érdemeket szerezni, addig a 7.-8. századtól egyre inkább hozzájuk társult a szent helyek felkeresése, a zarándoklás, a búcsújárás. A szent hely pedig legtöbbször erekék birtoklása révén alakult ki. A Szent Erekélyer évén van jelen a közösségben, a társadalomban, és fejti ki így áldásos tevékenységét. Jelenléte, a prézencia tehát nagyon fontos. Az erekélyekhez ezért akár harc vagy eltulajdonítás árán is hozzá akartak jutni a középkorban. Számunkra ma már ez nagyon furcsának tűnik. A szentek nyughelyei, erekélyik őrzőhelyei átszerkesztették az embert körülvevő teret. Szakralizálták azt. Sok ponton kegyhelyek alakultak ki, amelyek a szent ünnepén zarándokok tömegeit vonzották. A kegyhelyek ilyen hálózata fogta össze a középkorban Európát, kialakítva annak egységét, mint egy földrajzi tükörképét adva a szentek egységének. E szakrális térszerkezet történelmi koronként változhatott. Egyes helyek veszítettek jelentőségükből, akár el is tűnhettek, más helyek pedig újként megjelentek. Így formálódott a hazai kegyhelyek világa, mindinkább a Mária tisztelet jegyében. A keresztény univerzalizmust azonban nem csak a kegyhelyek hálózata fejezhette ki. Az egység gondolata jelen volt és jelen van önmagában a szentek tiszteletében is. Minden korban és a keresztény világban mindenütt rátalálhatunk a kereszténység közösen tisztelt szentjeire. Ők a világegyház szentjei, elsősorban a bibliai szentek, Mária, Szent József, Szent Anna, hogy néhány példát említsek, illetőleg a középkor nagy alakjai, Miklós, a mírai püspök, vagy a rendalapítók, vagy szerzetesek közül Szent Ferenc, Szent Antal, akiknek tiszteletében az ember közösséget érez. Újabban melléjük lépett, és most napjaink elmúlt évtizedek kultuszáról beszélek, Júdás Tádé apostol, vagy Szent Rita, és a Mária tisztelet megerősödését, egyfajta feléledését láthatjuk szerte a világban, még bizonyos evangélikus országokban és egyházakban is. Ez utóbbi folyamat nem független a 20. századi feminista mozgalmaktól sem, jelzi, hogy a szenttisztelet bizonyos rétegei szoros kapcsolatba kerülhetnek ideológiai és politikai törekvésekkel. Korábban így szolgálta a magyar szentek tisztelete nem csak a katolikus restaurációt, hanem a Regnum Marianum gondolatkörét is a 16.-18. Században. Az 1943 nyarán szenté avatott Árpádházi Boldog Margitot a nemzeti vezeklés szentjének tartották a kortársak. Alakját veszprémi püspökké történt kinevezésekor 1944 tavaszán tudatosan választotta, mint Szent József püspöki címerébe, és megőrizte őt érseki címerében is. Sejtette előre, hogy neki is vezeklés jut osztály részül? A szenti avatási eljárásokban társadalom történetileg, fogalmazzunk így, a demokratizálódás jelei követhetők. Amíg az ókorban az aszkéták, a remete szentek voltak fontosak, addig a IV. Századtól megjelentek a hitvallók, majd a középkorban feltűntek az uralkodók, a pápák, a rendalapítók, és végül az újkor századaiban megjelennek a közrendűek, nagyobb számban polgárok, és a férfiak mellett mindinkább a nők is. A legújabb kor a 20. század egyházüldözésének mementóiként pedig ismét a mártírok. Igazolván az előbbi állítást, a szentek tisztelete sok mindenben függ az adott történeti kortól. Történeti és magyar példával élve, a magyar szentek kultusza jól jelzi a Magyar Királyság európai szellemi-lelki integrációját az előző ezredforduló után, a tisztelet barokkori felvirágzása pedig a gyökerekhez visszanyúlva a katolikus megújulást szolgálta, és máig hatóan alakítja a katolikus magyar azonosságtudatot. Az egység mellett a keresztény szenttiszteletben ott találjuk a nemzeti jellemzőket is. Származásuk vagy a sajátos történeti körülmények következtében így válhatott nemzeti szenti idősebb Jakab apostol Hispániában, Vencel Csehországban, Adalbert Lengyelországban, Kálmán Ausztriában, Árpádházi szentjeink pedig mi nálunk Magyarországon. E szentek kultusza eltérő jegyeket mutatott a különböző történeti korszakokban. Lehetett iszlám ellenes, protestáns ellenes, ortodoxiától védő, azzal vitatkozó, vagy éppen az egyházi uniót elősegítő, vagy akár egy katolikus és birodalmi szemléletet erősítő, mint például az egykori Habsburg birodalomban Nepomuki Szent János, Szent Flórián és Szent József tisztelete. A lokális szentkultuszok etnikus jegyeket is magukra ölthettek. Ezt láthatjuk a Kárpát-medence népeinél, akiknek történetében a magyar szentek tisztelete részben a hungarus tudat kialakulását, részben a magyarosodás segítette elő. A szenteket egészen a 19. századig általában az adott kor és társadalom sajátos viseletében ábrázolták. Ez lehetőséget adott a sajátos patronátus kialakulására. Így lett a 17-18. Századi magyar nemesi viseletben ábrázolt Szent István királyunk például a magyar szabók védőszentje. De így vált magyar szenté Vendel, akinek tisztelete a magyar püspöki székhelyeken keresztül honosodott meg hazánkban, a jászságban és másutt is sok helyen áll magyar pásztorruhába öltöztetett szobor alakja. És itt kell utalnunk az inkulturáció jelenségére, aminek két nagyon sajátos és magyar példáját hozta fel Hetény János atya a szentek népi tiszteletéből. A II. Vatikáni zsinat az egyetemes egyházi ünnepek kalendáriumában változásokat vezetett be. Mátyás apostol február 24-i ünnepét például áttette május 14-ére. A magyar katolikus püspöki kar azonban kieszközölte, hogy a magyar egyházban ez maradhasson február 24-én, hiszen májusban jégtörő Mátyásról beszélni kissé furcsa volna. Hasonló volt a helyzet Mária Erzsébetnél látogatásának ünnepénél is, a vizitáció ünnepénél, amit július 2-áról május 31-ére helyeztek át, csak Magyarországon maradt július 2-án, mert ugyanígy május végén Sarlós boldogasszonyról megemlékezni hasonlóan anakronisztikus lett volna. A szentek életéről szóló legendák folklorizálódhatnak, jelen vannak a népi hagyományban mondák, vallásos mesék szövegében, egyes motívumai pedig a mindennapi élet részévé váltak. A szenttiszteletnek tehát korhoz, térhez és társadalomhoz kötődő specifikus jellemzői vannak. Ilyen volt az is, hogy egy adott kor milyen keresztényi erényeket emelt ki, melyeket tart követendőnek. A szentek a maguk korában az erények hősies megvallásával tettek tanúságot Krisztus követéséről, arról, hogy a kegyelem minden időben jelen van. Az egyház a szenti avatásban fejezi ki meggyőződését, hogy egyes tagjai megvalósították a krisztusi eszményt, és példaképül szolgálnak. Korábban, és erre is volt már utalás, a szent és a boldog jelzők ugyanazt a szentséget fejezték ki, a kora újkortól kezdve a boldoggá avatottak tiszteletét az egyház, csak egy-egy egyházmegye, vidék vagy közösség, például egy rend számára engedi meg, míg a szenti avatottakét kiterjeszti az egész egyetemes egyházra. A különbség a megengedés és az elrendelés között van tehát. Amíg Szent István királyunk az egyetemes egyház szentje, addig Boldog Özsébet a pálos rend tiszteli. A szentek tiszteletére lehet kápolnát vagy templomot emelni, és ünnepükre engedélyezhető külön miseszöveg és zsolosma. Ábrázolásuk megengedett, a képek és erekék tiszteletét azonban az egyház külön szabályozza. A szentek halálnapja, azaz mennyei születésnapjuk vált tiszteletük alkalmává. Ennek az ünnepkultúrának évszázados és közelmúltbeli formáit kutatta és gyűjtötte össze Bálint Sándor az ünnepi kalendárium két kötetében és sok más írásában, amelyekben lényegében megismerteti a szentek hazai és közép-európai tiszteletét, bemutatván azt a kultuszt, amely a 17. századig nagyjából egységes volt a társadalom minden rétegében. Ezt követően azonban mindinkább kettő vált a felsőbb rétegek és a nép vallásgyakorlása. Kialakult az úgynevezett elkülönült népi vallásosság, ami Bálint Sándor szerint sokat megőrzött a középkor univerzalizmusából, az immanens és a transzcendens szoros, egymást kiegészítő és támogató egységéből. A szentek tehát a hűség emberei, a keresztény erényekhez történő ragaszkodásban mutatnak példát nekünk. Hiszen hülyek voltak és maradtak hitükhöz, sokuk még a mártíromságot is vállalva. Társadalmi szempontból nézve az elmúlt két évszázadban bizonyos változásokat tapasztalunk a szenté avatottak körében. Ismét megnőtt a vértanúk száma, ami nem csoda, ha csak a francia forradalmakra, a 20. századi vörös és barna diktatúrák egyházüldözésére és a mai helyzetre gondolunk a világban. Több alkalommal volt kollektív boldoggáavatás. megint ezeknek a diktatúráknak az áldozataira gondolva, japán vértanúk, francia és az angol forradalom áldozatai. Csökkent a korábban kizárólagos eurocentrizmus. Más földrészekről is egyre több boldogot és szentet említhetünk. Bizonyos hullámzás figyelhető meg a férfiak és nők számának alakulásában. A 17-18. Században például nagyjából azonos számban avattak szentté férfiakat és nőket. A 19. századi avatásokat megnézve egyértelmű a férfi többség. A 20. században pedig úgy találták az elemzők, hogy a női dominancia jellemző. Mind több szentnek és népnek van saját szentje. 20. század hozta magával, hogy így lett a cigányoknak is. Az egyház, így fogalmaznak társadalomtörténeti szempontból, decentralizálta a szentek kultuszát, hogy minden idő, minden világrész, minden típusú közösség képviselve legyen abban. Ha a 20. század a közelmúlt magyar kanonizációs eljárásaira tekintünk, akkor azt látjuk, hogy azokban visszatükröződik a magyar egyház 20. századi helyzete, aminek természetesen vannak politikai rendszer specifikus vonásai is. Azaz nem csak Magyarországra, hanem Horvátországtól kezdve Lengyelországig, a szovjet tagállamokig, az úgynevezett szocialista országokra is volt jellemző, ezekre is volt már utalás. Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai, olvassuk Máté evangéliumában, és ezen elv alapján ebben az említett térségben a diktatúrák itthon, a kis Magyarországon, de az elcsatolt területeken is a főpapságot és a lelkipásztorkodó papságot vették célba. Ám pereikben sok világi hívőt is elítéltek. Nem hallottam azonban arról, hogy az utóbbiak közül mártíromsága miatt bárkit is a boldoggá avatás tekintetében számba vettek volna. A közelmúlt években boldoggá avatott mártíreink között ott vannak a kassai vértanúk. Apor Vilmos, Romzsa Tódor, Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán, Bogdánfi Szilárd, Scheffler János, Sándor István, Brenner János. Mindannyian papok, és hát egy apáca. Csupán Patyányi Stratman László és IV. Károly volt hívő laikus. A folyamatban lévő eljárások is csaknem kizárólag mártír főpapokra, köztük például, és most itt Mindszenty József mellett hagy említse meg Mártonáról nevét is, papokra, szerzetesekre és apácákra vonatkoznak. Kivétel talán csak Bálint Sándor és Bódi Mária Magdolna. Mindmáig jellemző tehát a klerikusok túlsúlya mind a boldoggá, mind a szentté avatásoknál. Nagy szükség volna pedig az egyszerű hívek közül is minél több szentéletű példaképre. A keresztény ünneplés, és ezen belül a szentekre emlékezés történetivé, egyszerre emberivé, megfoghatóvá és elérhetővé, követhetővé, átélhetővé tette és teszi azt az eszményit, amelyet a szentek élete valósított meg. Ezáltal lehetett és lehet a szenttiszteletben felismerni a remélt dolgok valóságosságát, amelyek elérése már nem lehetetlen. Megvalósításukban már van előzmény, van példakép. A következetes, kitartó hűségre Mindszenty József és mártír főpap társai nagyszerű példaképek. Sőt, a szentek egyúttal segítséget is jelentenek. Közbenjárásukkal, életükkel pedig egy segítő eszköztárt is felkínálnak tisztelőik számára. Példájuk követésével az ember Isten embere lehet.
Szeretteim, főképp egy dolog ne kerülj el figyelmeteket, az, hogy egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év pedig annyi, mint egy nap. Ezt a szentírási részt választottam a mai lelki napunk, és egy kicsit a mincenti szentavatási eljárás számára is, mert tudjuk jól, hogy a mi Istenünk nem években, hónapokban, napokban gondolkodik, hanem a minden földi kötöttségtől mentes teljes valóságban. Egy nap mincenti bíborossal. Ezt a címet választottuk, hogy ne konferenciának hívjuk ezt a mai közös rendezvényünket, mert nem csupán különböző előadásokat szeretnénk meghallgatni, hanem szeretnénk együtt gondolkodni, érezni, és ami a legfontosabb, együtt imádkozni mindszenti atya mielőbbi boldoggávatásáért. Sokan kérdezték tőlem, hogy milyen apropója van ennek a mai napnak. Milyen ünnepi alkalom vagy évforduló. Semmilyen. Egyszerűen a szentavatási eljárásának az utóbbi években és az idei évben való előmozdulása az ezen érzett örömünk és lelkesedésünk indított arra, hogy ezt a mai napot kitaláljuk és megterjezzük. És a legfőbb célunk pedig az volt ezzel a nappal, hogy ne csak magunkban, hanem a mindszenti ügy legfőbb munkásaival és leglelkesebb támogatóival, önökkel, a magyar egyház körében együtt adhassunk hálát. Ez egy kicsit a vissza és az előre tekintésre is alkalmat ad, és ebbe illeszkedik az én beszámolóm is. Jövőre lesz negyed százada, hogy az 1909. protokollszám alatt hivatalosan is mindszenti bíboros szentavatási eljárásáról beszélhetünk. Nehéz lenne megjósolni, hogy 2019-ben hol fog tartani ez az eljárás, de lehet, hogy már tiszteletre méltónak hívhatjuk a hercegprímást. A teológusok főherceg úr által ismertetett egyhangú szakvéleménye ugyanis jövőre a kongregáció bíboros és püspökatyáinak rendes ülése elé fog kerülni. Ez a testület alakítja ki ugyanis a kongregáció végleges testületi állásfoglalását, amit a bíboros prefektus terjeszt a Szentatya elé, hiszen egyenül a pápa jogosult elrendelni az életszentség hivatalos elismerését jelentő dekrétum kiadását. Ha visszatekintünk a mindszent ügy eddigi 25 esztendejére, akkor most már kellő időbeli távlatból tanulságos kép tárul elénk. A rendszerváltozás óta boldogávatott magyar vértanúk és hitvallók közül a legszélesebb ismertsége és tisztelete kétségkívül mindszenti bíborosnak van, az ő eljárását kísérte mindmáig a legnagyobb érdeklődés és várakozás. Bár sokan hozzáteszik, hogy ennek nem csak tisztán egyházi, hanem úgymond politikai okai is vannak. Amit inkább én úgy fogalmaznék meg, hogy az általános szentiavatási szempontokon kívül eső motivációi. Ez azt jelenti, hogy a katolikus hívek közül sokan egyfajta rehabilitációként, igazságtételként fogták fel az ő boldoggávatásának lehetőségét. Az egyházon kívüliek pedig valamiféle posztumusz kitüntetésként, halál utáni előléptetésként. Mondanom se kell, hogy a két szempont teljesen idegen a szentavatások 2000 éves hagyományától, és lényegi, elsősorban lelkipásztori, vagyis a hívő közösség lelki javát és gazdagodását szolgáló rendeltetésétől. A mindszentű társadalmi hátteréhez hozzátartozik az is, hogy Magyarországon a több évtizedes kommunista rágalmak kettős hatást gyakoroltak. Egyrészt kialakult egy nagyon kritikus és eltorzított mindszenti kép, másrészt jelentkezett részben a túlzások ellenhatásaként, részben az életszentség hírének teljesen természetes érzelmi hatására egy szintén egyoldalú, idealizált beállítás. márpedig boldogokat és szenteket a teljes hívő közösség számára húsvér emberekből avat a katolikus egyház. Ezek a szempontok mind nagyon fontosak ahhoz, hogy megértsük, hogy miért kellett 25 évet várnunk arra, hogy a mindszenti ügy végre lendületet nyerjen. Ilyen körülmények között került ugyanis lefolytatásra a főherceg úr által ismertetett egyházmegyei eljárás, melynek keretében nagyon gazdag, tanújellegű bizonyító anyagot sikerült összegyűjteni, és hála ezért boldog emlékű Füzér Julián atyának is, aki rögtön a bíboros halála utáni években elkezdte gyűjteni a visszaemlékezéseket, 51 részletgazdag vallomás kerülhetett így be a szentavatási eljárás anyagába. Amellett a 24 tanúkihallgatás mellett, amelyet aztán az eljárás keretében folytattak le. A teljességhez hozzátartozik, hogy a szintén elsőrangú teológusi és történészi munka mellett a 90-es években összegyűjtött történeti forrásanyagot Rómában hiányosnak találta az ügy első relátora, Somorjai Ádám bencés szerzetes atya, és ebben neki alapvetően igaza volt. Gondoljunk csak bele, hogy az ő hivatali idejében 1999 és 2007 között nagyon fontos, bár korábban nem hozzáférhető, vatikáni és amerikai forrásokkal utóda, a már említett Vincenzo Criscuolo kapucinus szerzetesatya hivatali idejében 2007-től pedig további, egyébként máig nem nyilvános és máig nem kutatható vatikáni dokumentumokkal és Agostino Casaroli bíboros írásos hagyatékának kapcsolódó részeivel kellett kiegészíteni a szentélyavatási anyagot. Mindezt annak érdekében, hogy a kongregáció döntéshozói elé kellően árnyalt képet tárhassunk olyan bonyolult kérdésekben, mint például mindszenti bíboros és az úgynevezett keleti egyházpolitika viszonya, és ehhez kapcsolódóan a pápa iránti engedelmesség sokak által sokféleképpen tárgyalt kérdésköre. A hiányzó dokumentum jellegű bizonyítékok kiegészítése 2011-ig tartott. Ebben az évben kezdték kinyomtatni az eljárás 5 kötetesre tervezett összegzését, az úgynevezett pozíciót. Criscuolo atya hatalmas munkájának eredményeként 2012-re elkészült az első 2 kötete ennek, az 5-nek. A relátor atya 2016-ra tervezte a teljes anyag nyomdába adását. Ezt végül egy új kongregációs szabályozás akadályozta meg. Ferenc pápa ugyanis azt kérte, és ennek megfelelő rendeletet hozott a kongregáció, hogy azért legyen ez egy picit igazságosabb, és minden ügynek egyetlen kötetbe kell foglalni az összegzését, minden ügynek egy kötetes pozíciót kell készíteni. Az a történészi munka, ami Mindszenti Bíboros szentavatási eljárásában zajlott, az tehát 2 pilléren nyugszik, az egyik pillér az egyházmegyei eljárásnak az anyaga, a másik pillér pedig az a kutatás, ami Rómában hosszú éven keresztül zajlott. Ami viszont örvendetes, hogy ez a sok-sok ezer oldalnyi gyarapodás, ez végre megállt, azt lehet mondani, hogy fordult a kocka, és most már szemtanúi vannak ennek az anyagnak a tömörülésének. Hiszen ott L-alakban, fordított L-alakban az a tetemes nagy iratmennyiség, az elkezdett összegződni abba a bizonyos 5 kötetes pozícióba, és mögötte végül ott van az a gyönyörű piros textilborítású, ami Ferenc pápának hála egy kötetbe sűrítette ezt az anyagot, és mellette pedig ott van jobb oldalon az a 136 oldalas füzet, ami a 9 teológus szakértőnek a mostani június 14-i írásbeli szavazati összesítése. Nagyon érdekes és tanulságos, hogy ilyen megközelítésben a bíboros életútjából mely értékek emelkedtek ki és kerültek a szentavatási eljárás figyelmének homlokterébe, és ezért tartom fontosnak, hogy a pozícióból, hogyha különböző részleteket nem is, de egy dolgot mindenképpen ide idézzek önöknek, a relátori összesítés, tehát Criscuolo atya, aki nagyon-nagyon mélyen belemélyedt az anyagba, és szívügyekén nagyon nagy lelkesedéssel és munkabírással gondozta ezeket a köteteket, milyen címekbe rendezte Mindszenti atya életútját. Ezt érdemes magunkkal vinni, és egy picit a lelkünkbe tovább vinni ezeket a momentumokat. Az első, keresztény családja és neveltetése. A második, mély lelki élete, imádsága és erénygyakorlása. A harmadik, hűsége a hagyományos vallási és nemzeti értékekhez. A negyedik, lelkipásztori buzgósága és szociális tevékenysége. az ötödik az egyház védelme, a hatodik a rábízott küldetés felelősségteljes elfogadása, a hetedik kitartása az egyház védelmében, a nyolcadik a számkivetett magyarok apostoli szolgálata, és végül a kilencedik az irgalom és megbocsátás gyakorlása üldözői felé. Ezek Mindszenty bíboros életszentségéről a legpontosabb képet adó szempontok, és ezek között nem találjuk az ő politikai vagy egyházpolitikai nézeteit, sem a legitimizmusát, sem az antikommunista meggyőződését, sem a hivatalostól eltérő keleti egyházpolitikai felfogását. Nem azért, mintha ezek nem lennének az ő történelmi örökségének a részei, hanem azért, mert a szentavatási eljárás számára ezek csak és kizárólag a rábízott hívek és az anyaszentegyház védelme szempontjából fontosak. És ez nagyon érdekes és értékes példát is a számunkra, hogy mi se ragadjunk le a felszínen, mert a lényeg ennél sokkal mélyebben van, ahol nem ellentétek és nézetkülönbségek, hanem a szeretet hiányos vagy hősies gyakorlása van. És Mindszenty atyán küzdelmes földi életében ez utóbbi valósult meg a teológus kongresszus 9 szakértőjének egyhangú állásfoglalása szerint is, a hősies szeretetgyakorlás. Ezért örülünk olyan nagyon ennek a júniusi döntésnek, és ezért bízunk és reménykedünk nagyon a pozitív folytatásban. A Mindszenty Alapítvány hivatalos álláspontja, Mindszenty képe mindenben ehhez a megközelítéshez igazodik. Főherceg úrral közösen teljes egyetértésben ezt képviseljük a számunkra minden más feladatnál fontosabb és előrébb való Mindszenty ügyben. Ezt szolgálják legújabb kiadványaink is, amit a mai napon nagy örömmel mutatunk majd be önöknek. Ezeket mind-mind célzott támogatások segítségével tudtuk megvalósítani, hogy ezt a mai találkozásunkat is. A friss vértanúink, hitvallóink és a most megjelenő képregényünk címlapján egy fiatalos, Szentlélektől áthatott tekintetű, modern főpásztort látunk, Mindszenty atya mostani 2018-as arcát. Ez azonban nem idegen a történeti valóságtól, hiszen ezt egy 1945-ös fénykép alapján készítette a grafikus. Mégis az egyik kedves olvasónk ezzel keresett meg minket telefonon az utóbbi napokban, hogy ez a modern grafika megszentségteleníti a bíboros emlékét. Őszintén sajnáltam ezt az érzését, de nekünk ebből is erőt kell merítenünk, mert pont ez a lényege annak a széles közösségi folyamatnak, amelynek legfontosabb előmozdítójai, főpásztoraink és önök, és az egymillió imádkozó magyar. És ez a nagy dolog, hogy a magyar egyház felfedezte az ő legbelsőbb énjét, személyiségének és egyházi és történelmi szolgálatának a legfontosabb tartalmait és legszemélyesebb mozgatórugóját. Visszaemlékezésekből tudjuk, hogy a világ legjobb újságírói próbálkoztak ugyanezzel, amikor vele riportokat készítettek, és csak alig egy-kettőnek sikerült az ő legbelsőbb énjére rátalálni. Ez az a sajátos lelki örökség, mely mindenkor emberére hatást gyakorol. Ezt a már boldoggávatottak esetében a Szent Mise első könyörgése, a jelöltek esetében a hivatalos szentavatási imádság foglalja össze a legtömörebben. A jó Mindszenty atya eljárása 25 éve tart. Soknak tűnhetett ez mindannyiunk számára, akik azt gondoltuk, hogy a magyar szentavatásra jelöltek közül az ő élete, tettei a legismertebbek, ezért az övé kell, hogy legyen a leggyorsabb eljárás, hiszen ő a nagy hercegprímás, a rendíthetetlen bíboros. De mindeközben az ő jelképes bíborpalástja eltakart valami fontosat. Nagy történelmi cselekedetei, széles társadalmi hatása, ennek sokféle értékelése, valamiképpen eltakarták azt az egyszerű, de az Istenbe vetett hitet és reményt rendkívüli módon és hősies mértékben megélő, a rábízottakat alázatosan szerető és szolgáló lelkipásztort, azt az embert, akit Mindszenty Józsefnek hívunk. Ennek a szentavatási eljárásnak tehát már most nagyon pozitív gyümölcse van, hogy ezek a háttérben maradt vonások is végre előtérbe kerültek. És ezzel a mélyebb és valódibb megismeréssel nem csak a bíboros, de mi magunk is nagyon sokat nyertünk, még akkor is, ha az ő tévedései, hibái is jobban láthatóvá váltak. Egy hús-vérembert, egy valódi Mindszenty atyát kaptunk, aki nem magas márványtalapzaton áll előttünk merev tekintettel, hanem hozzánk tartozik, holtában is beszél, és általunk is megszólítható, és ma is követhető példakép, idősebbek és fiatalabbak számára egyaránt. A 21. század boldogjai és szentjei ilyenek, őt se kell féltenünk ettől. Nem féltjük őt vagy az élet szentségének a hírét attól, ha egy képregényben visszarúgja a labdát a focizó gyerekeknek, vagy egy mai megemlékezésen meghallgatjuk majd az ő egyik kedves nótáját. Szeretném remélni, hogy ebben a megújuló szemléletben egyre többen osztozunk, akik találkozni szeretnénk vele, hogy mélyebben megismerjük őt, és az ő hiteles életpéldáján keresztül is találkozhassunk a mindannyiunkat éltető és szerető Istennel. Ez ennek a mai lelki napnak is a célja, ahogy a mindszenti tisztelet megannyi szép kezdeményezésének, hogy egy nap tényleg annyi lehessen, mint ezer év, és ezer év, mint egy soha el nem múló pillanat.
És akkor most hagyományunkhoz szűen mondjuk el közösen a boldog avatási imát.
Istenünk, te Vincenti József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején, mint haláli külséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök az Állok Istenért, Egyházért, Hazáért, közelkép Mindszenti Bíborosról című műsorunkat hallhatták. A műsort vezette Kovács Gergely
és Kis Gabriella.
Technikus kollégánk Szállás György. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Istenért, Egyházért, Hazáért címmel Mindszenti Bíboros bemutató műsorunkat hallották.
Mária Rádió.
Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Magyarországon is nagyon sok híradás foglalkozik azzal, hogy Erdélyben hol volt medvetámadás. Én 3 éve itt élek, és még mindig nem találkoztam medvével. Sokszor kerestem az alkalmat, de bevallom őszintén, hogy igazából nem kívántam olyan nagyon a medve ölelését. Azonban egyik este, amikor már sötétben érkeztem haza autóval, akkor a felfelé vezető úton, Hargita fürdő felé átszaladt előttem, úgy tűnik számomra viszonylag fiatal medve. Gyors volt, befutott az erdőbe. Utána nem is láttam. De azért megelégedettséggel töltött el, na végre én is láttam egy medvét. Aztán örömmel és büszkén elmondtam azoknak, akikkel találkoztam, hogy na, amióta itt vagyok, most már én is láttam medvét. Kedves hallgatók, vannak apró örömök az ember életében, amelyek időközönként ránk köszöntenek. Egy medvével találkozni nyilván sötét erdőben, nem autóval, hanem gyalogosan, egészen biztos, hogy nem olyan kellemes dolog. de hogyha autóban ülünk és úgy szalad át előttünk, akkor olyan, mint egy mese. Mint hogyha diafilmen vetítették volna előttem az aranyos kis mackót. Az apró örömök fontosak. És az apró örömök, azok lehetnek ilyen természetadta örömök, de a legapróbb örömök és a legszebb apró öröm mégiscsak az imádság. Amikor átszalad előttünk egy-egy rózsafűzér, amikor beleütközünk egy szentmisébe, vagy egy szép elmélkedésbe, vagy egy tanításba. Ezek is új lendületet adnak, új erőt tudnak adni nekünk. Hányan mondják el, hogy mennyire fontos számukra a Mária Rádió, milyen jó, hogy hallgathatják unalmas, sokszor esti, álmatlan éjszakáikon. Akkor az unalom eloszlik, amikor bekapcsolják a Mária Rádiót, és ott megszólal az imádságnak, vagy egy jó beszélgetésnek a hangja. Kedves testvérek, mindez azért történhet meg, mert sokan vannak, akik segítik a Mária Rádiót munkájukkal és adományukkal. A Jóisten biztos vagyok benne, hogy sokszorosan megfizeti. És kérem, hogy továbbra is segítsük a Mária Rádiót, ki ahogy tudja. Legfőképpen imádkozzunk érte, aki tudja munkájával, és aki tudja adományaival is segítse tovább a rádiót. Így aztán előttünk is átszaladhat egy kedves mackó, vagyis olyan élmény, amely erősséget, amely újabb lendületet tud adni az életünknek. Legyen így, ezt kívánom minden kedves hallgatónak, minden kedves támogatójának, a Mária Rádió dolgozóinak. Ezekkel a szavakkal búcsúzok a kedves hallgatóktól. A mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Bátor Botond Pálos szerzetest hallották.
Közösségszervező terjesztési munkatársat keres a Mária Rádió. A jelentkező feladata elsősorban a személyes kapcsolattartás a Mária Rádió támogató közösségen belül. Ezen kívül az alábbi területeken várunk segítséget leendő munkatársunktól. Hálózatépítés. A hallgatóság növelése és az adományozás mértékének növelése. Közönségkapcsolatok építése. Címlisták bővítése, a közösségi média kapcsolatok erősítése. Szponzoráció. Cégek körében tartós mecenatúra felépítése. Rendezvényszervezés. Közösségerősítő programok szervezése az önkéntes családnak. Önkéntesekkel való kapcsolattartás. Önkéntesek motivációjának fenntartása. Munkavégzés helye a Rádió Budapesti szerkesztősége. Emellett heti 2-3 nap terepmunka a budapesti vételkörzetben vagy vidéki regionális vételkörzetekben. A munkaidő heti 40 óra, a rendezvények, találkozók idején esti és hétvégi munkavégzés szükséges. Jelentkezési feltételek, minimum középfokú végzettség, jó kommunikációs készség, B kategóriás jogosítvány. A fizetési igényel ellátott szakmai önéletrajzokat Boros Zoltán fogadja a boros.zoltan@mariaradio.hu e-mail címen. Plébánosi ajánlással jelentkezők előnyben. A Mária Rádióról részletes információ a www.mariaradio.hu weboldalon érhető el.
Mária Rádió.